Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Ha MLB, akkor Sport TV. És most már itt az Extra Inning is. A Sport TV-ben sok mindent láthatsz, itt viszont még többet hallhatsz a baseballról minden héten Makó G-vel, Kovács Sankóval és Balta Zolival.
Sziasztok, köszöntünk mindenkit, ez itt az Extra Inning Podcastünk legújabb adása. Most már G, neked fogom kiadni azt a feladatot, hogy mindig tudjad, hogy hanyadik ez az egész, mert én most már nem tudom. De lényeg a lényeg, hogy itt van ma is Makó G, itt van Kovács Sankó. Ma is szombat reggel vesszük fel, úgyhogy aki pénteken várt és nem tudott aludni péntekről szombatra emiatt, attól szorgosan elnézést kérünk. Mi a helyzet, srácok, hogy vagytok? G, nagyon el vagy tűnve.
Most is a vonalból eltűnt.
Az jó, az jó. Erős hát
ez erős kezdés, jelentős visszaesés. Tényleg. Akkor addig beszélek, hát a G visszatér.
Téged nem akartalak kérdezni, de mondjad.
Jó, akkor kussolok.
Ne, mondja, parancsoljon. Meg tudtam omrám közvetíteni?
Hát én csak iszom szavaidat folyamatosan. Tehát én azt gondolom, hogy...
Visszatértem.
Az... Yes, de... itt van, a Terminátor.
Nem tudom, mi lehetett.
Pedig milyen jó volt
így. Leöntött egy kis üstivel a billentyűzetet, ez volt.
Nem, valahogy kidobott a Skype-re.
Kis keverte.
Na, és tudjuk, hogy hanyadik adás? Mert mondtad, hogy nekem fogod kiadni feladatnak, de hát múltkor elveszítettük a fonalat, azóta meg nem sikerült megtalálni.
Amúgy azt mondtam, hogy elkezdtük az adást, nem
baj. Igen, tudom.
Jó.
Csak nem hallottam az elejét.
Igen, tudtam, csak nem sejtettem. Igen.
Várjál, mindjárt megmondom. De közben egyébként Sankó elkezdte mondani, hogy hogy van. 22. Sziasztok, ez itt a 22. adás az Extra Inning,
és hát minden szuper. Tehát örülök, hogy veletek lehetek, hogy egy szuper közvetésen Zolitól megtanultam, hogy ha home run van, akkor nem biztos, hogy home run van. De aztán igen, aztán mégsem.
Jó, állj, G, védjél meg, légy szíves.
Hát én itthon néztem a meccset, és nekem sem volt egyértelmű. Tehát ugye azt lehetett látni, hogy ott megy a labda, és így az outfielder pedig a kesztyűjét összeszorítja, majd elégedetten elkezd kocogni a kerítéstől.
Na várjál, G, te ha összeszorítod valamit, akkor nem szarsz be, nem? Tehát azért az fontos, nem?
Persze.
De a kettő az nem.
De akkor csak a hallgató kedvéért, tehát az történt, hogy közvetítettük a meccset, és volt egy left fieldre szálló flyball, és én meg elmondtam, hogy milyen gyönyörű elkapás az outfielden. Aztán az ember elkezdett körbe kocogni, és elkezdték kiírni a pontokat a csapat, és kiírták, hogy homlán meg a pontokat, szóval nem volt olyan szép az elkapás. Amúgy nekem is teljesen egyértelmű volt a szituáció, egy teljesen egyértelmű elkapás volt, de most már mindegy, hagyjuk ezt.
Igen.
Amúgy mai napig meggyőződésem, hogy ott volt a kesztyűjében, csak nem merte visszadobni.
Hát sajnos, vannak ilyenek.
De várjál, és az amerikai kommentátorok, ők egyből lereagálták, hogy home run, vagy nem figyeltetek rájuk, vagy ők se
látták? Én nem figyeltem, megmondom őszintén.
A helyszínen azért ez könnyebb észrevenni, tehát itt tévében vannak olyan kameraállások, amikor ott így eltűnik a labda a háttérben.
Ennyire ne védjük már meg a Zoli, de tényleg.
Hát de utána vicces volt nagyon.
Szóval igazából az történhetett szerintem, hogy abban a század másodpercben, amikor az elkapás lett volna, akkor pont becsukta a szemét.
Pislogtam.
És ez pont elég, amikor a strike-nál is, hogy amikor ütsz a labdára egy ilyen 90 mérföldes, és pont akkor csukod be a szemét, nem látod már a labdát. Ezért kell ilyen tágra nyílt pupillákkal, tudod. Mint a Tom és Jerry, amikor nagyon álmos a Tom. Ki kell támasztani a kis szemedet. De hát ez van. Nem, az, hogy elszúnyogász meccs közben, nem baj ez.
Ilyenkor kerül olyan helyzetbe az ember, nem, hogy utána jön a többi hiba is, amikor a egypontos homerun
kettőre számú, hogy forradjon. De még valami
hát,
volt.
Hát ez. Hát pont ez volt, hogy a G mond.
Ez is volt, igen, de még
no, a két pontot számoltad egynek, nem?
A két pontot számoltam egynek.
Illetve, hogy kiütötte, nem? Hogy melyik csapat?
Az is volt. Az is volt utána. Na mindegy, túl vagyunk ezen, hát... Most egy picit ritkultak a baseball közvetítések.
Elszoktál már tőle, nem?
Igen, hát meg a Napoli meg sokat kivett. Jövő héten lesz egy közvetítésünk, utána a következő héten már négy, úgyhogy szépen itt iparkodva a playoff felé vissza fogunk térni a magasabb közvetítés számhoz, de azért reméljük, hogy megértitek azt, hogy elkezdődnek a foci bajnokságok, itt vannak a kézilabdák, stb. De igyekszünk minél többet közvetíteni. Na szóval, G, ha már voltál olyan kedves, és visszatértél a műsorba, te hogy vagy?
Minden rendben, köszönöm. Néztem a meccset, amit közvetítettetek, nem végig. Megnéztem a hajnali meccset, ami hajnali, hát ez már nem is hajnali volt, munkában menet, a kocsiban hallgattam az audiót, és nagyon-nagyon jó élmény volt, tehát nehezen jön ilyen össze az embernek, mert általában ritkán van az, hogy úton vagy, akkor kocsival, amikor baseball meccs van, és ugye az MLB TV-n lehet választani az audiót is, amikor ilyen rádiós közvetítésben adják, és hát baromi jó élmény volt így munkában menet baseball meccset hallgatni, Dodgers Padres.
És úgy van még, hogy választhatod, hogy a Padres-t hallgatod, vagy a Dodgers hallgatod? Igen, ugye? Igen.
Egyébként most lett 19 éves az MLB TV, ezért is volt az nap, amikor közvetítettünk egy csütörtökön minden meccs ingyenes. No, de ha már akkor említetted ezt a meccset, akkor kezdjük is ezzel a meccsel, meg akkor kezdjük el az NL West-tel, mert tényleg több dolgot szeretnénk érinteni, rengeteg témát hoztunk a mai napra, reméljük, hogy beleférünk majd a mai adásba. Szóval egy irgalmatlan mérkőzést játszott egymással a San Diego Padres és a Los Angeles Dodgers, 16 inning, 5 óra 49 perc, ugye elkezdődött hajnal 4 óra 10 perckor, és akkor én még, amikor mentem volna be az uszodába úszni, 4:10 körül leparkoltam, és 10 órakor tudtam bemenni, mert azt azért már csak nem hagyom ott azt a meccset.
És én te a telefonodon nézted?
Igen.
Aha.
És én azt mondtam volna, hogy ezt a meccset valahogy meg tudja nyerni a Padres, az oké, hogy egy győzelmet jelent, de hogy hát, ha valami történik, de nagyon úgy tűnik, hogy ott rohadtul nem történik már semmi a Padresnél. Tegnap, vagy most éjszaka ugyan nyertek, tehát péntekről szombatra, de hát 10 meccs a hátrány most már a Dodgers-szel szemben is, szóval itt a Padres-Cincinnati párharc az most már csak ilyen kétszereplős a másik wildcard körért, vagy még valakit ide kellene számolnunk szerintetek? Vagy egyáltalán mi lesz ebből az egészből?
Hát szerintem abszolút a Red Sox. Tehát most a Padresnek nyilván nem az a célja már, hogy befogja a Dodgers-t vagy a Giants-et, hanem hogy a Redset próbálja meg megelőzni, és hát erre azért van esélyük szerintem. És kérdezted, hogy itt más beleszólhat-e. Én nem nagyon látok olyat az NL-ben. Talán a Phillies esetleg még, de...
Nem látom az átütő erőt.
Én sem nagyon. Tehát itt szerintem Reds Padres lesz. Vagy közül a kettő közül fog valaki bejutni még a wildcardba.
Mi volt a jelentősége ennek a meccsnek azon túl, hogy 16 inning, meg mégiscsak egy klasszikus párosítás ebben az évben? Mi az, amit jelentett, vagy jelenthetett ez a meccs, vagy ez sima meccs, ami hosszú lenyúlt és kész?
Hát kicsit ilyen utolsó szalmaszálos dolog, tehát hogyha már úgyis a rájátszásban találkozna ez a két csapat a wildcard körben, akkor úgy jó megfingatjuk egymást, hogy akkor lássuk, hogy itt szerintem minden egyes ilyen meccs, amit a két csapat, vagy a két rivális egymás ellen játszik, az pont arról kell, hogy szóljon, hogy mintha wildcard meccs lenne. És mintha egy meccsen dőlne el minden. Tehát nekem ez tökéletes szimulációja volt annak, hogyha ha látnánk, és reméljük, hogy lássunk is ilyet, de ettől függetlenül nagyon szeretem a Cincinnatit is, akkor körülbelül mire számíthatunk.
Igen, és rendkívül fordulatos volt az egész, szóval azzal a két pontos Tatis home runnal tulajdonképpen a sírból hozta vissza a meccset a Padres. Többször volt olyan, azt hiszem a 13. és a 14. inningben is volt olyan helyzetük, hogy egy autnál futó a hármason, és nem tudták behozni, pedig azzal igen, megnyerték volna a meccset. Nagyon fordulatos volt az egész, és talán egy picit... ad egy ilyen lélektani előnyt ez a Dodgersnek, hogyha e között a két csapat között lesz a wildcard, akkor erre ők azért vissza tudnak majd gondolni, meg tudnak ebből erőt meríteni, és utána a következő két meccset is behúzta a Dodgers, nem?
Igen. Úgyhogy én azt gondolom egyébként, hogy ezzel, tehát ez volt az a, amikor még nagyon azt elhiszed, hogy most még vissza tudsz jönni, most a Padres olvasatát nézem, hogy még, de akkor ezeket a meccseket hozni kell, és akkor most mindent meg kell tenni, és ha ez sem sikerül, akkor egy pici ilyen elengedős a sztori még akkor is, hogyha azóta, hogy nyertek egy meccset, és az Angels-el játszanak, de valahogy nem érzem. Tehát talán még egy nagy hajrá benne van, de ettől függetlenül mind a Giantsnek, mind a Dodgersnek elég jó formája van. Tehát én azt gondolom, hogy a 83 győzelem az nem véletlen, 81 a, ugye a Dodgersnek a győzelmi száma. Hogyha a másik oldalra átnézünk az American League-be, akkor ott igazából a 80 a Tampának a győzelmi száma. Tehát ezzel igazából, ezzel a 81 győzelemmel a Dodgers is bármelyik csoportot vezetni.
Mi történik a Padresszel egyébként? Tehát erre most van megoldás, hogy miért tartanak ott, hogy 15 meccs a hátrány a Giants-el szemben? Ugye itt még egy-két hónapja arról beszélgettünk, hogy ott van a három csapat ilyen 2-3-4 meccsen belül, és a Padres az gyakorlatilag szana széthullott.
Hát most már előkerült Jay Stingler személye is az edző.
Ugye dobóedzőcsere már volt, ez oké. Okay. Azt is megbeszéltük, hogy vezetőedzőt nem nagyon szoktak cserélgetni. Stinglernek a felelőssége mi lehet ebben? Te hogy látod ezt, G?
Hát itt az több baseball szakíró azt írta most, hogy lehet, hogy túl komoly feladat volt még ez neki, hogy egy olyan csapatot építsen. Ugye a Padresnek tavaly volt az első nyertes szezonja hosszú évek után, nem is tudom, korábban talán 10-15 évvel azelőtt volt olyan, hogy nyertes szezonjuk lett volna.
Ugye nyertes szezon, bocsánat, az, amikor több győzelmük volt, mint vereség. Így van. Félre nyerte senki.
És tavaly be is jutottak a rájátszásban, és tavaly minden összejött Tinglernek, még szerintem mi is dicsér. Én emlékszem arra, hogy én kifejezetten dicsértem őt valamelyik közvetítés alatt, hogy nagyon jól látja a meccs helyzeteket, meccs előtt mindig elmondta, hogy szerintem mi fog történni, és hogy hol kell majd belenyúlni, és ezek általában bejöttek neki. Most ez a szezon, ez egyelőre nem úgy alakul itt a vége, és felmerültek most ilyen hangok, hogy lehet, ugye neki ez a, azt hiszem a második, vagy a harmadik szezonja a Padresnél. Korábban voltak egyéb pozíció is, talán nincs ehhez mégsem elég tapasztalata, de a Padresnek a GM-ő, a Preller, nagyon bízik benne, úgyhogy nem lehet tudni még, hogy itt volt arról is szó, hogy esetleg szezon közben, de hát én azt nem nagyon tartom elképzelhetőnek, hogy most lecserélnék Tinglert valaki másra, de az idény végén elképzelhető, hogy erre a következtetésre fognak jutni, hogy ilyen játékos állománnyal, ilyen kerettel azért nekik egyértelműen jobb teljesítményt kellett volna nyújtaniuk.
Sankó, vállalnád az edzői posztot a Padresnél?
Nem. Nagyon nagyok az elvárások, és azt gondolom, hogy pont talán a Csikó csapat miatt, hogy nagyon nehéz még összetartani ezt a brigádot, tehát kellene még egy év, hogy beérjenek. Én nagyon messzire nem mennék, inkább arról a meccsekről beszélünk, és ott van igazából nagyobb jelentősége szerintem az edző személynek, amikor a kötelező meccseket nem hozod. És ha megnézzük augusztust, akkor egy ilyen, ha csak visszagondoltuk arra, hogy a Diamondbacks és a Rockies szériából ők nem igazán tudtak hozni, talán csak egy győztes meccsük volt.
Bizony.
És ezeket az elvesztett dolgok, amik ténylegesen azt mondjuk rá, hogy kötelező győzelem, azokat ebben a szezonnak, ebben a szakaszában nem tudod hozni, az pont elég ahhoz, hogy elkezdjen inogni a széken. Mert ilyenkor senki nem beszél az első, nem tudom, három hónapról, vagy az első négy hónap, vagy az All-Star break előtti időszakról, hogy akkor mennyire jól futott a szekér, hanem mindenki arra fókuszál, hogy az All-Star break után, ahogy a Yankees játszik például, hogy ezt kéne hozni mindenkinek, aki arra gondol, hogy nekem be kell jutnom a rájátszásba. És lehet, hogy soha többet nem látunk ilyet, mert ha ténylegesen aláírják majd az új kollektív szerződést, akkor ott már valószínűleg nem 10 csapatos lesz a rájátszás, hanem 16, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy nem hiszem, hogy lecserélnék az edzőt. Pontosan azért, mert idő kell ahhoz, hogy ez a csapat beérjen. Az, hogy tavaly ott voltak, igen, de egy teljesen más alapszakaszról van szó. És mondom, itt a kulcs szerintem nem az, hogy éppen most hogyan teljestek, vagy a jobb csapatok ellen hogyan teljestenek, hanem azokat a kötelező győzelmi számokat, nem akarok nagy számot mondani, de szerintem egy ilyen 25-30 vereséget biztosan olyan mérlegű csapattól, vagy olyan csapattól szenvedtek el, aki a saját csoportjában az ötödik. Ami nem megengedhető, és inkább ez az, ami fókusz. Tehát, hogyha most hozzáadnál a mérlegéhez mondjuk 25 győzelmet, akkor nem az a kérdés, hogy a Padresben lesz a rájátszás, vagy sem.
És ráadásul, mondja csak, Gibor.
Bocsánat, csak annyit akartam mondani, hogy azért ne írjuk le még a Padres, mert két meccsel vannak lemaradva a Redstől, tehát hogyha véletlenül kijön nekik a lépés, hogy megszerzik a wildcard helyet, és azon a wildcard meccsen legyőzik a Dodgers vagy a Giants-ot, akkor onnantól kezdve szerintem így...
Diadalmenet.
Abszolút. Tehát...
Csak azt mondom, hogy itt inkább pont a 162 meccses alapszakasz miatt ezek a nagyon fontos meccsek, ezek a... Amikor nem azt nézzük, ugye van egy olyan mérlege, hogyha valaki nézi a standings-et, hogy az 500-as átlag fölötti csapatok ellen milyen teljesítmény nyújt a csapat, de sokkal fontosabb az ilyenkor, amikor már ennyire közeledik a rájátszás, hogy a tényleg a tök utolsók ellen mit tud nyújtani a csapat, és az nem fér bele egy ilyen kiélezett versenybe, hogy itt elhullalt az győzelmeket.
És ráadásul a szeptemberre a Padresnek úgy néz ki, hogy 3 meccs Houston, most csak nem mondok minden párosítást, 3 meccs Houston, 3 meccs Dodgers, 4 meccs Giants, 3 meccs Giants, 4 meccs Atlanta, a végén 3 Dodgers, 3 Giants.
De jó csapatok ellen nekik nem ez annyira rossz, inkább a rosszak ellen, szóval akár még ez jó is lehet. De...
Tehát ha beszélják magukat, persze, igen.
Hát illetve, hogyha mind a 6 meccsen megverik mondjuk a Dodgers-t, meg a San Francisco-t megverik, mind a 6 meccs.
Jó, sőt, álmodik a nyomor, tehát olyan beszélünk, ami valóságos volt. Most a romantikus éned megint.
Én pont tegnap a Pirates-ra gondoltam ezt, ugye a szezon elején azt mondtam, hogy nekik meg lesz az 50% körüli mérlegük, és ugye tegnap álltak úgy, hogy 81 vereségük volt, és akkor úgy kalkuláltam, hogy ha a következő 37 meccset mindegyiket megnyerik, akkor még összejött, de nem, mert tegnap is kikaptak, úgyhogy már nem lesz meg.
Így.
Viszont azt el is felejtettem mondani, láttátok a mai eredményeket?
Igen, a White Sox Cups-ra gondolsz?
A White Sox Cups-ra gondolok.
Köszi.
Láttad, mennyi lett?
Hát hagyjuk, jó?
6-0 volt az első inning tetején a Cups-nak, ami ugye még nem nagy teljesítmény a Cups esetében. A végeredmény 17-13 a Chicago White Sox-nak.
Jött két bomba.
És ráadásul Grandaltól, aki most ért vissza a sérülésért, és hozott egy 8 RBI-os meccset.
És ebből 2 three-run home-run volt.
Igen, meg erről is volt az outfield, de nem nagyon sok, érzem, hogy meg kell marni, de hát
nem.
Városi rivális,
de jó meccs volt,
de ahhoz képest egyébként, most egy picit próbálom szépíteni, vagy cukrozni a szart, inkább ezt szeretném mondani, hogy attól, hogy ilyen...
az
hogy,
egyik kedvenc kombom.
hogy azért ez a White Sox-ot láttuk, hogy ez egy bomba jó csapat egyébként. És az, hogy egy kicsit megtépázott Cubs ilyen meccset tud velük játszani, akkor is, hogyha a Chicago-i rangadó, szerintem bomba jó meccs volt. Egyébként persze könnyek közt sikerült megnézni az összefoglalót, de akkor is. Hát Grandal meg egy állat, tehát ennyit kész.
NL Central, azt hiszem, hogy továbbra is rendben van. A Cincinnati, ahogyan mondta G, 2 meccses előnyben van a második wildcard körös pozícióban a Padres-szel szemben, hiszen 71 győzelem, de 7,5 meccs a hátránya a Milwaukee-val szemben. Egyébként azt gyorsan jegyezzük már meg, hogy itt tulajdonképpen már csak 32 mérkőzésről beszélünk, ami hátra van. Tehát olyan irgalmatlan nagy javítási lehetőségek nincsenek. A hátrányban lévő csapatoknak az is kevés lenne önmagában, hogy jó teljesítmény nyújtsanak, és jöjjenek a szériák. Az is kellene, hogy az előttük lévők hibázzanak. Lásd például New York Yankees, de nem akarok nagyon csapongani.
NL akkor East. Ne csapongjuk, maradjunk a rendszerben. Egy kérdésem van felétek, ha lehet. Azt tippeljük meg, lejtek, hogy szerinted ki fog több homlent ütni, Castellanos vagy Winker? Mert most ugye 24-24-el állnak.
Meg kell nézni. Meg
32 kell nézni. Duplája van mind a kettőnek egy triplája van.
Teljesen ugyanúgy állnak?
Egyetlen egy RBI-jal vezet Castellanos. Tehát az a kérdésem, hogy a kettőjük között, és mind a ketten 300 fölötti ütőátlaggal vannak. Tehát, hogy azért, ha a Retsről beszélünk, akkor érdemes ezt a kérdést megemlíteni. Tehát azt kérdezem tőletek, hogy kettőjük közül kinek lesz több homlánja a szezon végén. És ezt majd írjuk fel a többihez.
Mi a tét?
A kicsi a tét, a kedvem sötét. Csak
így van. Szóval mi a tét?
Hát, hogy G fog énekelni megint egy adásba.
Erre lehet egy picit kifejtősebben válaszolni, hogy ilyen Winkler...
Ettől féltem, látod?
Jó, ne haragudj, úgy tudtam, hogy milyen vagyok megint.
Mondja G.
Winkernek 2 olyan meccse volt már idén, nem, amikor 3 homra tudott, tehát neki ez az előnye. Castellanosnak meg 2 olyan meccse volt, amikor valamilyen nagy... Tehát a szezon elején volt az...
Csodaportán.
Hogy bekapcsolva maradt a Reds kommentátorának a mikrofonja, és a Kansas City Royals elleni meccsen tett homofób megjegyzéseket Kansas City városára, és az 5. inningben már nem volt a Redsnek a kommentátora, és éppen bocsánatot kért volna, amikor Castellanos ütött egy homerunt, és ezzel megszakította az ő bocsánatkérését, majd később, amikor valamilyen háborús veteránról próbáltak megemlékezni, akkor szintén ez volt, hogy ott így adás közben Castellanos csapott egy homerunt, tehát hogyha lesz valamilyen olyan esemény, amit félbe lehet szakítani még a szezonban, akkor Castellanosnak lesz több homerunja, amúgy szerintem Winkernek.
Szerintem Kastel Jánosnak.
Faber Kastel János? Az jó. Na, menjünk ez tovább, mert G megint belekezdve a monológ.
Nem mondtátok meg. Mondom, szerintem Kastel János, G szerint Winkler, szerinted Sándor?
Szerintem is Kastel János.
Na, tessék, akkor ez eldőlt. Menjünk tovább, vele most itt olyan, úgy kell lépkednem a telefonon, hogy mindig így más témákra evickéltek. Szóval, NL East, Atlanta 69 győzelem, Phillies 64, Mets 61, de a Metsnek legalább van egy jó négy mérkőzéses vereségszériája, és hát igazából félig meddig az történik a Metszel, mint a Padresszel. Az Atlanta meg, én nem tudom, honnan jött, meg mit csinált, meg mi fogott történni, minden esetre ki gondolta volna azt, pont olvasgattam ma reggel, hogy az Atlantának a három trédje, közte még Jock Petersonnal is, aki ugye a deadline előtt 15 nappal jött. Szóval mióta az Atlantát erősítik hárman, azóta 14 homránt ütöttek, és itt azért nem a liga legnagyobb neveiről van szó. Ennyit számít ez a pár tréd az Atlantánál, úgyhogy azért Acuña nélkül vannak, vagy ott meg pont van az ellenkezője történt, mint a Padresnél, de mi is egészen pontosan, kedves Gábor.
Hát a tegnapi meccset a Giants ellen pont ez a három játékos hozta szerintem. Soler, Peterson, nem, Petersonnek nem volt home runja.
Meg Duval a harmadik.
Meg Duval, igen. Tehát ők nagyon jól beépültek ebbe a csapatba, és hát lehet, hogy itt is ez van, mint a Moneyballban lehetett látni, hogy nem egy emberrel pótolják Acuñának a hiányát, hanem ezzel a hárommal sikerült.
Én azt gondolom, hogy a vérfrissítés az mindig egy olyan lökést ad a csapatnak, és ez függetlenül azt gondolom, hogy talán Bias személye nem volt annyira meggyőző mondjuk a Metsnél, de hogyha a Yankees trédeket nézzük, vagy a Giants trédet, hogy mindig egy picit így felkavarja az állóvizet, és ez nem csak arra a játékosra, aki nagyon bizonyítanak, hogy oda kerül és meg kell mutatnia, hogy akkor miért is trédelték, hanem az összes többire, aki egy picit félti a pozíciót, egy picit félti azt, hogy a mezeladás miatt most akkor nem róla fognak beszélni, szóval egy összerázza a brigádot, és ebből a kémiából általában vannak csapatok, akik nagyon jól jönnek ki, és vannak, akik pedig kevésbé, látjuk azért, azt gondolom, hogy van ellentétes példa is erre, de sokkal érdekesebb kérdés az, hogy ezekből a trédekből ténylegesen ki is fog maradni jövőre ezeknél a csapatoknál.
Ezek mikor dőlnek el, és mi alapján szerintetek? Vagy most meg kell várni a hosszabbításokkal, meg a trédekkel a kollektív szerződést? Bár ez sem igaz, mert jönnek a hosszabbításról szóló hírek folyamatosan.
Hát nem tudom, ezek közül azt kellene megnézni, hogy ki lesz free agent a szezon végén ebből a Soler, Duval, Peterson hármasból, mert aki nem lesz free agent, azok nyilván maradni fognak a Bravesnél, aztán legfeljebb majd a következő szezon előtt, ha úgy van, akkor cserélhetnek. Hogyha free agentek lesznek, akkor pedig az alapszakaszban, megadott esetben a rájátszásban nyújtott teljesítményük fogja eldönteni, hogy hosszabbít-e velük a csapat, vagy nem.
Soler free agent lesz. Icipicit vétózni, közben nézz Zoli hogy kik lesznek free agentek.
Értettem.
Hogy én azért vétóznék, mert hogyha én meg beleszeretek egy játékosba, akkor nem fogom megvárni, hogy free agent legyen, hanem akkor már most a teljesítménye után, mondjuk a szezonnál, vagy a rájátszás közben, alatt, előtt már lehet, hogy elkezdek dolgozni azon az ügynökével, hogy hosszabb szerződés legyen.
Hát csak ilyenkor szokott az lenni, tudod, hogy ha jó szezonja van, akkor az ügynöke azt gondolja, hogy ennél a szabad piacon többet is kaphat.
Ugye babis hús, igen.
Igen, a csapat azt nem biztos, hogy meg akarja adni, tehát nem akar minden áron ragaszkodni egy adott játékoshoz, hogyha szerintük többet kér, mint amennyi az ő költségvetésükbe belefér. Tehát az a biztos, amikor még van egy-két év a szerződésből, és akkor oda van kötve a csapathoz a
játékos. Jó, de láttuk már olyat, hogy beleszeretett valaki egy játékosba, aztán utána nem lett belőle semmi. Tehát, hogy azért nagyon vigyáznak az elmúlt időben a general managerek. Na, Zolikám, ki lesz még free agent? Mit láttál?
Hát megnéztem Duvalt is, meg megnéztem Petersont is.
Robert Duval.
Igen. Robert Duval jövőre 7 milliót kap, 23-ban lesz free agent, és Jock Peterson pedig 10 milliót kap jövőre, és szintén 23-ban lesz free agent.
Hát akkor ők valószínűleg maradni fognak, hogyha ha összejön a rájátszás, meg jövőre is. Tehát ők esetleg akkor mehetnek el, hogyha ha jövőre a Braves a trade deadline előtt egy olyan alapszakasz nyom, ami alapján már semmi esélyük nem lesz a rájátszás, és akkor ők eladóvá válnak a trade deadline-ban, de egyébként én nem gondolom, hogy tőlük meg akarnának válni. Szóval az kérdés, hogy neki hosszabbítanak-e.
Plusz azért még azt is, az is fontos ilyenkor, tudom, hogy nem... De mindenkinek, de azért nagyon sok játékos a családjával megy, hogy ott hogy tudnak beilleszkedni, milyen suli, hol laknak, tehát hogy azért lehet, hogy San Francisco-ba kevesebben jönnek vissza, mert azért elég jó a mikroklíma.
Na, melyikőtök szeretne velem fogadni? Én azt mondom, most 5 és
aki
fél
fogad,
meccs.
Aki fogad, az veszít, és én nyerni szeretek, tudod.
Úgy van. 5 és fél meccs most a hátránya a Filiznek, a legutóbbi 10 meccs 3-7, az Atlantának 8-2. Én azt mondom, hogy a Filiz nyeri a csoportot.
Fúha!
Wow.
Hoppá! Na, tessék, hoppá!
Hát figyelj, úriember biztosan nem fogad, úgyhogy Atlanta.
Én is abszolút. És mi, hogyha nyer a Filiz, akkor mit szeretnél? Mit szeretnél, Zoli? Hogy... Igen, tehát... Hogy...
Egy vacsora. Elmegyünk hárman enni, inni, és igazából nekem csak mennem kell, meg enni, inni.
És nem kell pénztárcát hoznod.
Viszek pénztárcát, csak nem veszek ki belőle sem.
Az a jó, hogy fordítva ugyanezt fog történni, mert akkor te fizeted nekünk. Az nagyon kemény lenne. Én ebben benne vagyok.
Nem, valami
félre. De.
Szerintem Sanyi, ezt bevállalhatjuk, nem?
Én is azt mondom. Én benne vagyok. És Zoli fizet, mint a katonatiszt. De, ez jó.
Kell pénztárcát hozzon, csak nem
jó, de kereshetünk fordítva is valamit. Tehát, hogyha azt mondjátok, hogy szerintetek a Texas ott lesz a playoffban, akkor egy vacsira jók vagytok nálam.
Igen, na, de például Sanyinak már van egy olyan fogadása, amit szerintem nagyon-nagyon kevés esély van arra, hogy ő azt meg tudja nyerni. Tehát
a 350-es átlagok?
Igen. A 350-es ütése átlagok, igen. Tehát most nem tudom, 320 körül van a legjobb.
Igen, sajnos. Ennyit a spin rate-ről, meg a póktakonról, de hát ez van. Na nem de... volt, tök érdekes, hogy nem voltak jelentőség egyébként, de ez egy másik műsorban.
Nem, de ilyen kicsinek kitérhetünk erre.
Jó.
Hát ha akarok beszélni ilyen kicsinek.
Nem, oké. Okay.
De, ugye ez most, most befeszült, mert neki kell majd fizetni, ez a baj.
Na, azt bevállalom, hogy akkor viszont én fizetek, hogyha azt mondjátok, hogy vagy az Oakland, vagy a Seattle megnyeri a csoportot, és beelőzi a Houstont. Tessék.
Hú, ez is kemény azért. A Seattle nagyon jön, de az Oaklandnek süllyed. Bár most nyertek. Hogy lesz ez?
Az Oakland sorozatban 6-ot cumbantott.
Nem rá gondoltam. Mert ugye az volt, hogy a Houston és az Oakland fej-fej mellett folyamatosan vesztettek. Azóta a Houston elkezdett nyerni, nem?
Az Oakland megveszíteni.
Igen, de ő folyamatosan veszített, tehát hogy nem. Ugye beszéltünk erről a meccsről.
Ja, értem, igen.
Mert úgy volt, hogy 3-3 vereség szériában volt, de elkezdett nyerni a Houston. És azt mondtam, ugye beszéltünk a meccsről erről, hogy valószínűleg az a szerencséje a Houstonnak, hogy az Oakland is ugyanolyan szarul játszik. Mert olyan meccseket veszít, amit nem kéne elveszíteni. És ehhez, és akkor pont azon, ott megfordult, és háromat nyert Ginorba azóta a Houston. És ugye beszéltünk a Seattle-ről is, aki azóta pedig kettőt vesztett. Tehát, hogy nem tudom, én ebben a fogadásban most nem mennék bele.
Én már azt nagyon érzem, hogy múlt héten még a Seattle-ről azt gondoltuk, hogy vagy reménykedtünk benne, hogy esetleg odaérhet a második wildcard helyre. Én már ezt is egyre kevésbé tartom elképzelhetőnek. Tehát ez a 4 pont előnye van a Red Sox-nak az Oakland-del szemben, 5 a Seattle-del szemben, szerintem ezt nem fogják tudni ledolgozni.
Ilyen kis Red Sox wildcard meccs lesz? Vagy
ilyen kis rész? Vagy Red Sox rész.
Igen, egyébként én is felvetettem volna ezt azzal együtt, hogy a Tampának szurkolok, hiszen az oké, hogy van 80 győzelme a csapatnak, meg 9-1 a legutóbbi 10 meccs, de a Yankees most egy olyan flow-ban van, hogy én azt is simán el tudom képzelni, hogy ezek most elmennek, nem tudom, 20-25 győzelem sorozatban, hiszen most már 13-nál tartanak, ami a leghosszabb győzelmi széria egyébként ebben a szezonban, és csak 4 meccs a hátra.
Szóval együtt, nem? Az Athleticsnek is volt egy 13.
Igen, tehát 13-nál több nem volt, de szerintem a Yankees ezt folytatni fogja holnap is. És a Boston is kapaszkodik, illetve egészen pontosan nem akarja elengedni ott a falnak a szélét, a szakadékban lógva már, mint a playoff szempontjából, hanem szépen tartja magát, sőt néha felbukkan a feje is a Red Sox-nak. Átugrottuk most az életcentrelet, de visszatérünk majd Miggy Cabrera miatt, de akkor most itt mi lesz az AL East-ben? Szóval 4 meccs a Tampa és a Yankees között, további 3 a Yankees és a Boston között, utána még 6,5 lemaradásban van a Toronto, ami azt hiszem, hogy kiúszhatunk a listáról.
Hát olyan szempontból lenne jó, hogyha ez így maradna, hogy egy Yankees Red Sox egymeccses wildcard, az nagyon-nagyon király lenne. Tehát az jobb lenne, mint egy Yankees rész, vagy jobb lenne, mint egy Red Sox rész. És a másik, az NL-ben pedig a Padres Dodgers egymeccses. Tehát ez mind a kettő brutál meccs lenne, hogyha ez így összejönne, és szerintem ennél jobb wildcardot nem lehet kitalálni egyik ligában sem. Úgyhogy én annak szurkolok egyébként, hogy így maradjon az állás.
Én őszinte leszek, én jobbnak érzem most a Yankees formáját, mint a Tampáit, és szerintem ott lesz fordulás a vezetőhelyen, és abban sem vagyok biztos, hogy a Tampának a második helye az, hogy ott Tampa Boston, tehát én nem, tehát most amit szerintem biztos, hogy ez alatt a pár meccs alatt szerintem a Yankees beölőzi a Tampát, az, hogy a Boston mennyire tud majd közelebb kerülni az
elsőhöz, a másodikhoz.
Nem, miért? Mi a baj?
Hát olyanokat mondasz, hogy nem is tudok. Na mindegy, hogy csak.
Most a négy meccsedre vered magad, érted? Hogy most tehát, hogy ne haragudj már meg. Meg hát Brett Phillips-től kaptál egy szíves névjegykártyát. Tehát, hogy most mi történik nálatok? Tehát, hogy én
pusztán azt nem értem, hogy mi a problémád a Tampának a formájával.
Semmi van, csak jobb a Yankees. Tehát azt mondom, hogy szerintem, amit te pedzegettél a felvezetőben, hogy akár szerintem megfordult, hiszen meg is fog fordulni az első-második hely. Azt nem tudom, hogy a Boston be tudja érni majd a Tampának a második helyét, de a jellegi formájában ez a Yankees, főleg úgy, hogy Stanton most már a negyedik meccs óta üt homerunt, azért azt gondolom, hogy szerintem nagyon rég nem volt ilyen, és most megint nagyon jó Yankees szurkolónak lenni, nagyon jól sikerült az igazolás, nagyon jól sikerült a formaidőzítés, és szerintem ez a csapat most arra is esélyesé a végső győzőnök megnyeri, ha így játszanak ebben a formában.
Lehet, hogy szólni kéne a Tampának, hogy ez a 20, legutóbbi 20 meccsből szerzett 16 győzelem, ez kevés, tehát hogy valamit a formával kezdeni.
Szerintem kéne. Akkor nézzük már meg a végig, hogy mi vár rájuk szeptemberben.
Jövő héten játszanak négyet a Bostonnal hazai pályán, most még ma meg holnap van egy meccs Baltimore-ban, aztán fogadják a Minnesota-t, utána elmennek három meccsre a Bostonhoz, Detroit-Toronto, Miami. Én bennem nem tudom, tehát hogy nincsen félsz igazából.
Hát nem is neked kell félni a Tampának, na mindegy. Én értem, hogy szurkol. Egy jó szurkol az mindig így megy neki, persze.
Hát de nem, Sankó, csak azt mondtad, hogy sokkal jobb formában érzed a Yankees-t, mint a Tampát. Ami abból a szempontból oké, hogy 13 meccset nyernek zsinórban, de hát még egyszer, 20 meccsből most 16-ot nyert meg a Tampa, és 9-1 a legutóbbi 10 meccs.
És ők 5-ös sorozatban vannak, tehát igen, nem, és nekik talán
az nem annyira nehéz. Az a legjobb szériában a Yankees-on, akármi pontot.
Az All-Star szünet óta szerintem a legjobb mérlege továbbra is a Tampának van.
Szerintem nem.
Mindjárt megnézem most
már. Nézzük meg.
Addig beszéltünk
egy 10-0-ás a szériája. Beszéljünk
Említetted a póktaknyot az előbb, és ez, amit Cole véghez vitt itt a szezon, ugye tehát, talán őt érintette legjobban az egész, vagy róla derült ki a jó
inkább
dobók közül.
Mondjuk azt, hogy visszaesett a spin rate-je. Nem derült ki semmi, csak hogy visszaesett a spin rate-je.
Hát de volt az ominózus interjú, amikor 40 másodpercen keresztül hebeget habogott, amikor rákérdeztek, hogy ő használt a spider-teket, és hát hú, szegény, az nagyon kellemetlen helyzet volt, hogy nem akart hazudni, ott próbálta ott elkenni az egészet, tehát, és nem nagyon jött ki jól belül, utána leesett a spin rate-je, akkor volt 2-3 olyan meccs, amikor szétütötték, azóta viszont úgy összerakta magát, hogy ugyanolyan formában játszik, mint a szezon első felében, amikor még valószínűleg használhatott Spider-Tech-et. Úgyhogy tehát az, hogy ő így újra felépítette magát, az nagyon, nagyon kemény szerintem, és továbbra is talán az éjjelben ő a legfőbb esélyes a Cy Young-ra.
Ő lesz szerinted így is, hogy ezzel a 40 másodperces hebegés habogással?
Hát...
De akkor csak a statisztikát nézzük.
Tehát előtte mindenki használt, mindenki használhatott.
Ez olyan, hogy a Tour de France, tudod.
Komoly következmény nélkül, és tehát hogyha itt most a második fél éves számai azt mutatták volna, hogy az ő remek teljesítménye leginkább a Spider-Tech-nek lett volna köszönhető, vagy volt köszönhető, akkor az talán visszavethette volna itt a Cy Young-ért folyó harcban, de így nem gondolom azt, hogy ez így befolyásolja.
A Yankees-é a jobb mérleg.
Köszönöm.
Nem sokkal, szóval... De
nagyon, két nagyon jó csapatról van szó. Az, hogy ha idehozzuk még a budgetet, hogy ebből hogyan gazdálkodik a Tampa, akkor meg le a kalappal.
Én egyébként, bocsánat, aláírnám azt, hogy a két csapat között az első helyről az alapszakasz utolsó szériája döntsön, hiszen New Yorkban lesz majd egy három meccses Yankees rész a legvégén, október elején. Tehát az tőlem mehet.
Az a három utolsó meccs, mint két
csapat? Igen.
És addig nem is játszanak egymás ellen már. Tehát ez az utolsó három meccs.
Ja, hát és az baj, hogyha ha viszont mondjuk nagyobb lesz a győzelmi aránya, tehát a három meccsnél nagyobb lesz a különbség a két csapat között, akkor valamelyik csapat el fogja engedni az utolsó három. Nagyon félek hát, ettől. Úgyhogy azért lenne jó, hogyha...
Nem, mert a Biden még lehet szerepelhet, ott azért a Boston is ott lesz a végén az elszámolásnál, úgyhogy azok fontos meccsek lesznek.
Mindenki. Meglátjuk. Legyen igazatok.
Hát ezt mondjuk én meg nem hiszem, G. Tehát hogyha a végén a Tampa meg a Yankees egymás ellen játszik az első helyért, az szerintem azt fogja jelenteni, hogy ott amelyik csapat alul marad, annak simán megvan az első wildcard pozíció. Tehát én legalábbis nem látom a többi csoportban, meg még a Bostonnál sem, hogy ez így más legyen, de hát meglátjuk majd.
Hát most egyelőre csak két győzelem a különbség a Yankees meg a Red Sox között.
Így van. Csak hát a tendencia az, ami egy picit majd nyithatja a dolgokat. Miggy Cabrera 500. 500 homerunnál tart pályafutása során. Ez
hihetetlen szám.
Ez nem olyan kevés, nem?
Hát hihetetlen
ez
szám.
Ez nem annyira.
Nem, nagyon nehéz bármit mondani Miggyről, tehát, hogy ami nem szuperlatívus. Tehát, hogy
akkor beszélj szuperlatívusokban.
Hát mondjatok meg, hogy szerintetek hány olyan játékos van most a Major League-ben, most jelen pillanatban, akinek mondjuk a pályafutása legalább 12 éve tart, és biztosan Hall of Famer lesz. Csak úgy tipre. Vagy érzésre.
12 éve tart, és biztosan
Molina.
Molina egy, igen.
Pujols.
Pujols, kettő.
Cruz. Mondjuk ő.
Ő még nem, Cruz, szerintem.
Talán Cruz is egyébként. A Hall of Fame, azt nem lehet tudni.
Igen, szerintem az igen, nem. Az de biztosan. És Miggy. És látunk három ilyen játékos. Tehát én azt gondolom, hogy ez a három játékos, bármelyik meccsét látjuk, akkor egy picit baseball történelmet látunk az előző, nem tudom, évtizedből. Tehát, hogy ők azok a mérföldkövei a sportnak, akit látunk élőben játszani. Mindig arról beszélünk, hogy igen, Hall of Fame, bejátsszák a régieket, meg a régi felvételeket, meg azért közvetéseken mindig ott vannak, de nem láttuk, vagy nagyon kevesen láttuk őket játszani, és ezt nagyon meg kell becsülni ezeket a pillanatokat, hogy látjuk élőben ezeket a srácokat játszani. Talán emlékeztek még a havas meccsére, amikor kibombázta a hópehelyek közepette. Tehát, hogy...
Az még talán legelső.
Igen, igen.
Nem,
és akkor...
nem opening day volt.
De szerintem az volt, és akkor arról beszélgettek a riporterek is, hogy meg lehet-e igen az 500-adik. Úgyhogy én nagyon-nagyon gratulálok. Tehát tényleg ez egy olyan dolog a baseball történet. Tehát aki egy homránt is ütött valaha, ever, bármilyen szinten, azt tudja, hogy ez mekkora, vagy hogy mennyire jól kell kijönni. De hogy mész fölfelé a szinteken, és ezzel a Major League-ből összehozni 500 homránt.
Igen, tehát azt kicsit fordítsuk le, hogy ugye, ha valaki 40 homránt üt egy szezonban, akkor ott lesz az elsők között, vagy a homrun lista elején lesz majd, és igen, ezt kell tudni 12-13 szezonon keresztül folyamatosan, ami azért nagyon-nagyon kevés embernek sikerül. És Cabrera-val kapcsolatban még az is nagyon fontos, hogy a 3000 base hithez, ami körülbelül egy hasonló mérföldkő, mint az 500 homrun, tehát az sincs nagyon sok embernek, az még most az előbb megnéztem pedig, 40-41 ütés, 41 base hit hiányzik neki, ami idén már nem lesz meg, de jövőre az nagyon simán meg lehet.
Meddig fog játszani még?
Azt nézem most itt, hogy neki meddig van szerződése. Lehet, hogy ő már csak ilyen egyéveseket kap, de nem fog visszavonulni, az biztos. Tehát én azt gondolom, hogy az 100%, hogy ő még jövőre játszani fog. Ugye Molinár, hogy az előbb említettük Molinát, ő is kapott egy egyéves szerződést a Cardinalstól, ő viszont bejelentette, hogy neki a 2022-es lesz az utolsó szezonja.
8 éves szerződése van Cabrera-nak, jövőre idén kap 30 milliót, jövőre 32-t, utána 32-t. 24-re és 25-re van, úgy látom, még opció, de 24-ben lesz free agent egyébként.
Aha. Ez talán az már a visszavonulása is lesz, én azt gondolom, hogy hát még meg lesz neki ez a 41 base hit, meg ugye folyamatosan szerveződik újjá a Detroit Tigers, tehát neki talán a későbbiekben már egy ilyen mentor szerepe lehet ott, mint amilyen Pujolsnak a Dodgersnél, vagy Cruznak a Tampa Bay Raysnél most. Nem tudom, hogy ő mennyit tesz még hozzá a csapathoz, mert ugye a statisztikái azért nem annyira jók már Cabrerának, de az, hogy ő ott van az öltözőben, és tudja egy kicsit így segíteni, meg irányítani a fiatalabb játékosokat, az biztos, hogy nagyon nagy segítség a Tigersnél.
Hát ez azért látszik. Bocsánat. Nem, csak azt akartam mondani, hogy milyen jó hatás van a játékosokról, ezzel akartam összekötni Viktor Reyesnek a tegnapi, vagy nem is tudom most milyen nap van, de hogy az Inside the Park homrányát láttatok a Toronto ellen. Úgy nyertek 2-1-re Detroit-Toronto meccsen, hogy a 8. ütött egy Inside the Park homrányt, hogy egy diving catch volt a centerfielden, nem kapta el az elkapó, Isten a körbefutott, és ezzel nyerték meg a meccset. Úgyhogy valami elkezdett működni Detroitban, de majd meglátjuk, hogy jövőre ez hogyan jön ki.
Csak azt szerettem volna mondani, hogy ebből a szempontból meg az, hogy a Detroit játékosa, ami az egyik legfiatalabb, legíéletesebb, legjobb fiatal játékosokból álló csapat, ez abszolút egy erős szituáció lehet. Szerintem neki is, mert fiatalon tartja, másrészt meg a csapatnak, hogy ott van körülöttük egy róka.
Igen.
Azt mondja, hogy ami a közvetítéseinket illeti, kedről szerda hajnal 1, Tampa Boston.
Bizony, bizony.
Akkor még a Csankóval tudunk majd veszekedni arról, hogy...
Homrán volt,
hogy mi homrán.
Azon nem fogunk vitatkozni, az egyértelmű elkapás volt egyébként.
Szóval, hogy hányadik lesz a Tampa, igaz? Arról beszélünk.
Igen.
Úgy, de lemondó volt. Nagyon lemondó voltál, ne legyél.
De hogy vagyok lemondó, szerintem megnyeri a Tampa ezt a csoportot.
Nagyon, nagyon jó lesz a végjáték.
Figyelj Zoli, én is ennek szurkolok a Yankees Red Sox wildcard meccs miatt.
De nekem azzal sincs bajom egyébként, hogyha mit tudom, Tampa a második és a Red Sox-szal játszik egy wildcard meccset. Tehát ha jobb a Yankees, akkor nyerje meg a csoportot. Csak nekem nyilván egy picit nagyobb figyelemmel kísérem a részt, de annyira együtt van ez a csapat, igazából sztárdobó nélkül.
Így van, ezt akartam kérdezni, és ha megyünk a rájátszás felé, akkor szerinted Zoli most ki a legjobb dobótok? Viccen kívül. Járbró? Vagy...
McClanahan.
Lehet.
De az a baj, nem baj, tehát hogy a védelem iszonyatosan jó, az ütések rendben vannak, Franco 27 meccs óta, minden meccsen bázison van, azt hiszem. Szóval, hogy én nagyon-nagyon nyugodt vagyok. Ugye Franco még jövőre is rookie lesz szerintem, bár én már idén adnám neki a rookie
of the year-t.
És én azt mondom, hogy 2 éven belül MVP lesz egyébként Franco. Erre is majd fogod.
Szerintem jövőre már nem lesz rookie. Ingen,
igen, lehet, hogy jövőre már.
50 edzbet fölött talán már.
Hát akkor már idén sem.
De idén került be.
De idén kezdődött, ja, tehát azért lehet. Igen. Tehát idén még lehet, jövőre
már nem. 130 edzbet. Néha kevesebb van neki, akkor még jövőre is lehet rookie.
És nem számít bele rájátszásra.
Nem, csak az alapszakasz.
Csak az alapszakasz számít.
Most hány, azt megnézed, hogy most hány edbetnél tart, de biztos, hogy nem lesz 130 alatt jövőre.
Idén kell 130 alatt lennie, hogy jövőre még rookie lehessen.
Ja. Akkor az még lehet.
Nézem egy pillanat.
Na mindegy, szóval arra is van egy csokim, hogy 2 éven...
De 197.
Figyelj, hogy lejjebb akkor, most már csak csoki, nem vacsora megeszem, viszont most már csak csoki.
Na jó, Zolikám, de
ja.
Addigra már hol akarsz vacsorázni te 2 év múlva? Bárhol. Nem is eszel 6 után?
Nem, csak kölest.
Akkor reggeli, egy villás reggeli.
Egy angol villás reggeli. Szóval egy jó angol reggeli, igen, szeretnék.
Most srácok, maradt valami a baseballal kapcsolatban a kis fejetekben, ami szeretnétek, hogy kijöjjön belőle?
Jön valami spanyol bajnokság, G.
Spanyol? Az olaszt mondanám inkább, hogy a San Marino nyerte az olasz bajnokságot baseballban.
Ez volt már az extra, köszönjük szépen, hogy itt voltatok, tartsatok velünk a jövő héten.
Stephen Ridingsról nem beszélünk, akkor majd a következő.
De tényleg mondja,
Robi Rayről beszélünk.
Nem, ez a Stephen Ridings, ez nagyon érdekes sztori. Múltkor beszéltünk a Field of Dreams közvetítés alatt a baseballos filmekről, és akkor azt hiszem te említetted Zoli a későn kezdőt, ami neki a főszereplője?
Dennis Quaid,
igen. Ez egy hasonló sztori volt most, hogy minor league-ben játszott Ridings dobó, és ugye a 2020-as szezonban a minor league-esek nem léphettek pályára, úgyhogy elment helyettesítő tanárként dolgozni egy iskolába, és délelőtt a gyerekekre vigyázott, délután meg a tornateremben dobált. És utána a 2021-es, nem 2020 év végén a Kansas City Royalsnál volt, de onnan elküldték, és 21-ben kapott egy profi szerződést a Yankees-től, amikor már az összes a tantestületben volt pár baseball szurkoló, hát teljesen le voltak hidalva tőle, és föl is hívták most idén a Yankees-ben, 100 mérföldes fastballja van, 5 meccsen dobott eddig, 1.80-as erája van, és óriási lelkesedéssel követik a tanárok a volt kollégájukat, hogy mire jut a Major League-ben. 26 éves játékosról van szó.
És itt mondanánk el, hogy Robbie Ray 14 strikeout, Gerritko 13 strikeout, és Otani 41 home run-nal jár. Köszönjük, G!
Jó, most már búcsúzhatunk. Ezek voltak azok, amikről elfelejtettünk beszélni.
Így van, igen. Csak így szalagcímeket megemlítettem.
És Otaninak nem lesz meg a 60 home run, sajnos szerintem.
Évvégére. Hát szerintem se, de sajnálom. De jó a csávó.
És szerintem bajnok sem lesz.
Wow! Na erre mersz fogom? Hoppá!
Bocsi! Oljuk bocsi? Ennyit!
Bocsi vagy bocsi, mert nem mindegy.
Chicago bocsi.
Az.
Na, vigyázzatok magatokra, akkor jövő héten is gyertek ti is, meg ti is kedves hallgatók, szóval jövő héten jövünk majd a 20-valahanyadik extra inninggel. Sziasztok!
Szevasztok!
Szevasztok! Csá! Kányi László!
Erre le kell állítanom a felvételt.
Állítsd le!
A műsor a Béton partnere.